A vendégünk Csirke Dániel, a Mediator kreatív igazgatója. Hello, Dani.
Sziasztok, köszi, hogy újra itt lehetek.
Kámból jöttél. Mit hoztál?
Mit hoztam? Hoztam gyerekruhát.
Tényleg?
Igen. Most idén először gyerekruhát vettem ajándékba. 15 hónapos a kisfiam. Meg hát sok-sok inspirációt, meg sztorit, amikről most itt gondolom beszélgetünk.
Ha már inspiráció, meg ugye az emberi craft, kezdjünk azonnal a mesterséges intelligenciával. Méghozzá azért, mert tavaly, amikor beszélgettünk, akkor mondtad, hogy nagyon nagy hangsúly volt az AI-on, a mesterséges intelligencia alapú fejlesztéseken. Idén nekem az volt a benyomásom innen Budapestről, mint hogyha inkább botrányokkal kapcsolatban került volna szó a mesterséges intelligencia a Cannes Reklámfesztiválon.
Időről időre azért felfelüti magát egy botrány, egy féked, aminek visszavonják a díját. Idén is ez történt, gyakorlatilag egy ügynökség, a DM9, Kreatív Data Grand Prix-ját visszavonták, mert az történt, és egyébként ez nem csak ebbe a kategóriába nyert, hanem más kategóriába is, ez az Efficient Way to Pay munka, mert utólag kiderült, hogy AI generált tartalom volt a készediba, és az eredményeket, a híradós felvételt AI generáltan tették bele, és hát így nyilván a zsűri nem tudja úgy megítélni a munkát. Utólag ez kiderült, és ezeket a díjakat visszavonták, és egyébként további, az ügynökségnek további két munkáját is visszamondták, de más ügynökségnek is történt hasonló incidens, a Le Pub-nak volt a follower stormelója, az is hasonló okoknál fogva visszavonták a bronzát. Abban nem AI dolog volt, hanem abban nem teljesen működött egy ilyen geotargetált megoldás, és annak az eredményei egy kicsit félrevezetőek voltak.
Ez mekkora sérülést okoz egy ügynökségnél hosszú távon egy ilyen visszavont díj?
Hát szerintem elég nagyot. Rögtön le is mondott ugye a Chief Creative Officer, és gyakorlatilag az összes munkát ugye visszavonták Kámból. Ilyenkor megpróbálja gyorsan ilyen felperzselt föl taktikával kitisztítani ezt az ügyet, és akkor újraépítkezni. Hát úgy, hogy az érintett emberek nyilván távoznak az adott ügynökségből, és a többi munka, ami esetleg nem is volt érintett ebben, azt visszahívják. Tehát, hogy ilyenkor az a jó PR stratégia. Egyébként idén összesen, ezt megnéztem, 24 Lion-t vontak vissza, 2 Grand Prix-t, 9 aranyat, 6 ezüstöt, 7 bronzot, 12 kategóriában.
Mint viszonylag gyakori zsűrit a különböző reklámversenyekben, kérdezlek, hogy az, hogy ennyi díjat visszavontak, ez picikét hasonlít ahhoz, mint amikor az autóiparban nézzük, hogy egy gyártó sokszor visszahívja az autóit.
A dízelbotrány.
Jó jel, hogy törődnek a minőséggel, meg így van odafigyelés, vagy igazából ez egy rossz jel, hogy ennyi díjat visszavonnak. Te ezt hogyan értékel így szubjektíve?
Hát szerintem ez egy sose jó jel. Viszont azt nem fontos, hogy utána a Cannes kiadta azt, hogy van egy elköteleződés az iránt, hogy minden résztvevő aláírja a nevezéskor, és jelölje azt, hogy AI tartalmat használ az adott kampányban. Van egy ilyen etikai magatartási kódex, amit ezzel elfogadnak, és akkor ők felállítottak egy ilyen túlt, meg egy bizottságot, aki ezt detektálja és nézi ezentúl a késztadikban, hogy vannak-e ilyen jellegű tartalmak. Nyilván ez most az AI terennyerésével, ez így begyűrűzik majd szerintem máshova is, hogy ezekre jobban kell odafigyelni. De egyébként szerintem ilyen a médiában, a fake news, tehát hogy ez most egy olyan topik, amivel foglalkozni kell.
Utolsó AI-os kérdés mára. Film és dizájn kategóriában a kiírás szerint nem engedtek generált tartalmakat nyerni, tehát hogy nem indulhattak, nem kaphattak díjat olyan kampányok, amelyek részben vagy egészben valamilyen generatív nyelvi modell közreműködésével jöttek létre. Mi a véleményed erről a megközelítésről? Igazából nem az van, hogy ha már látványos, kreatív, akkor legyen mindegy az, hogy milyen eszköz állította elő, hadd versenyezzen az emberi craft akár részben vagy egészében mesterséges intelligenciával promptolt anyagokkal.
Ezt azért kicsit árnyalnám, mert ez nem biztos, hogy teljesen így van, hogy nem engedtek nyerni, hanem a zsűri elnök, tehát a filmcraft zsűrielnöke, meg a film zsűrielnöke fejtette ki, hogy igyekeztek olyan munkákat idén zsűrizni, ahol a human craft, az analóg technikák előtérben vannak, vagy hát olyan munkákat kiemelni, hogy ezzel is biztassák a jövőben az alkotókat, hogy nagyon-nagyon fontos az analóg alkotás.
Mi számít már egyébként analóg alkotásnak? Most azért hát, kíváncsi vagyok, tehát a filmre forgott most film, igen, vagy reklámfilm?
Igen, vagy egyáltalán lehet ez digitális filmre forgott, de hogy nem AI generálta.
Tehát már az is analóg, ami nem AI generálta, igen. Csak azért éreztem, hogy azért a fogalmakban ilyenkor ma már vannak különbségek.
De ugyanúgy egyébként a Design Lion elnök is kifejtette, hogy nagyon fontos ez az ilyen analóg kraftolás, és akkor erre van ott az industry craft kategória versus digital craft, ahol pont az ilyen innovációt meg digitális kategória dolgokat díjazzák, hogy az ilyen human krumpli nyomdázás, tipót kivágtuk szőrből, tehát hogy ezek az ilyen klasszikus értelemben vett illusztráció, hagyományos nyomdatechnikai megoldások. Szóval, hogy igazából ez már azért, amikor bejött 2 évvel ezelőtt nagyon ez az AI a versenyezésbe, meg a reklámalkotásban, ott is fölmerült ez, hogy versenyzik egymással az emberi tényező, és ez a technológiai, de nyilván ennek az a jó, ha van valami keresztmetszete.
Lépjünk el egy kicsit a klasszikusabb témák felé, és egy nagyon klasszikus felé. Az egyik pódium beszélgetésből egy olyan anyagot, diát mutattál, amire egy bátorság skála volt fölrajzolva. Ez azért volt érdekes, mert ugye évtizedek óta a reklámszakmában a bátorság kérdése, bátor kampányok, bátor megközelítés kérdése, ez egy örök téma. Tehát, hogy így ez kb. Minden reklámos beszélgetésben előbb vagy utóbb előkerül. Miért kell, lehet bátorságról beszélni még mindig, meg hogy lehet erről egyáltalán újat mondani?
Hát ez a bátorság skála egy olyan előadáson voltam, ahol a Guta Argentina Chief Creative Officer-e mutatta be, hogy ők létrehoztak egy ilyen túlt, és ezzel vizsgálták azt, hogy gyakorlatilag a Mercado Livre nevű márkával, kereskedelmi márkával való együttműködésük, azt hiszem 2019-ben indult, és akkor az volt az első beszélgetés az ügyféllel, hogy mindenhez nyúlhattok, csak a szlogent ne bántsátok, és ez jutott el oda 2022-re, hogy már azt kérdezte az ügyfél, hogy jó, tök jó, nyerünk díjakat, de hol a Grand Prix? És akkor igazából ezek a Grand Prix meg is jöttek, és 2023-ra az év független network is lett a GUT. Szóval ezt próbálták egy ilyen skálába rakni, hogy ez a bátorság, ez nem olyan, hogy ma bátrak leszünk, hanem ez egy ilyen hosszú folyamat, hogy egy ügyfél gondolkodás, ügynökség együtt gondolkodása, egy ilyen mindset váltás, hogy folyamatosan alakítunk, és aztán ez mindenkit átjár, és egyre bátrabb lesz mindenki. Azt mondták, hogy a legnagyobb kockázat ma, ha nem kockáztatsz. Ők úgy gondolják, ez az ő krédőjük, hogy nem lehet másképp reklámot készíteni, de élni se, mint hogy bátran teszed ezt.
Beszéljünk egy picit a kreátorokról, idén fókuszba kerültek ők is, Leánykori nevén influencerek, és érdekel, hogy eljött a kreátorok kora, de hogy ez jelenti-e azt, hogy az ügynökségek veszélyben vannak. Tehát azzal, hogy domestikálódott a reklámkészítés lehetősége a kreátorok által, ezzel az ügynökségek bármilyen hátrányt fognak-e tapasztalni a későbbiekben, szerinted?
Ezt lehet, hogy nem biztos, hogy innen kell megfogni, hanem hogy az ügynökségek hátrányt fognak ebből tapasztalni, hanem inkább abból, hogy ez is egy ilyen folyamat, vagy egy ilyen átmenet, hogy 2022-ben bejött a metaverzum, akkor minden erről szólt, aztán 2023-ban bejött az AI, minden erről szólt, aztán 24 generatív AI, és akkor most az lett a mondás, hogy itt van a kreátorok érája, de hogy ezt így a világ ban lévő turbulencia meg történések hozzák életre, hogy vágyunk valami olyan jellegű hiteles, őszinte tartalomra, ami olyan igazinak tűnik. És akkor nyilván tök sok kutatás szól arról, hogy a kreátorok által fogyasztott vagy készített tartalmak a fogyasztók számára sokkal őszintébbek és hitelesebbek, mint a márkatartalmak. És akkor nyilvánvalóan eltolódik efele az iparág, idén azt pont megnéztem, 18%-kal nőtt a social és kreator kategóriás nevezések száma, tehát hogy egyszerűen elkezdődik az, hogy egyre több ilyen tartalom emelődik be a márkák világába.
Záró kérdés az adlász lenne, hogy hogy érzed hazai márkák, hazai marketingesek számára, mik lehetnek tanulságok a idei Cannes-ból?
Tanulság az, hát akkor térjünk vissza a bátorságra, hogy szerintem nem azt így, ha kimondjuk, hogy legyünk bátrabbak és csináljunk bátrabb kampányokat, az nem elég, hanem be kell látnunk, hogy ez, erre így készülni kell. Tehát, hogy egy magasugró sem olyan, hogy oda megy, és akkor egyből le tud ugrani olyan formátumban, ahogy mi olyan szeretnénk, hanem hogy ez akár egy több éven át tartó hosszú folyamat, és egy közös ügyfél ügynökség által való együtt gondolkodás. Step by step, briefről briefre. Tehát, hogy én arra biztatok mindenkit, hogy próbáljuk meg ezt így közösen.
Vagyis legyetek bátorak. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál ma velünk, Dani.
Én is köszi.
Bence, neked is köszönöm a mait.
Én meg a bátorságodat, Viktor.
Ennyi volt már a Rebrief, köszönjük mindenkinek a figyelmet, találkozunk jövő héten is. Addig is jó rádiózást, viszont hallásra.